Kedves testvérek, a helyreállt kapcsolat igehirdetés sorozatban, amiben egészen nyárig együtt leszünk, Istennek az ő népével való kapcsolata van a fókuszban. Mit mond Isten rólunk, kik vagyunk ő benne? Mi az, ami mélyen meg kell, hogy határozza azt, ahogyan tekintünk saját magunkra egyenként és gyülekezetként? Az elmúlt vasárnap a hit pajzsa és a mindenféle lelki fegyverzetek voltak velünk, és a megigazulás páncélját is említette Christopher az igehirdetésében. Ezen a vonalon fogunk ma tovább menni. A mai képünk ugyanis az igehirdetésben Isten népe a megigazultak, a megigazítottak közössége. Jövő héten pedig a Római Levél 11. része lesz velünk, ez egy kis spoiler, de hogy így egymásra épül a kettő, és így a Római Levél van most, és a következő vasárnap is az igehirdetés középpontjában. A Római Levél 8. részének, amit a lekcióban hallottunk, a végét újra felolvasom, a 33-tól 39. versekig. Kivádolná Isten választottait, hiszen Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra, hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van és esedezik is értünk. Kiválasztana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver. Amint megvan írva, te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ahogy olvassuk ezt az igét, gyakorlatilag feltárul a világunk valósága, nyomorúság, szorongatás, üldözés, éhezés, mezítelenség, veszedelem, fegyver, lehetne sorolni mind azokat a dolgokat, amiktől akár félünk, tartunk, amik körülvesznek bennünket, és amire nézve valamilyen választ kell találnunk, hogy nézzünk ezzel szembe, mit kezdünk ezzel, mit kezdünk az életünket fenyegető mindenféle nehézséggel, milyen választ adunk ezekre a dolgokra, és az igében azt láttuk, hogy Isten népe, Isten gyermekei olyanok, akik ezek felett diadalmaskodnak, győztesek, felülkerekednek, valamilyen módon kijönnek ezekből, Isten megőrzi, megtartja őket. Diadalmaskodnak, mert a győztes Krisztus oldalán állnak. Húsvét után 2 héttel, ahogy Viola az imádságban is mondta, még jó esetben tart ennek az öröme, Krisztus feltámadása, a belőle nyert örök élet, új életnek a valósága. És ennek a mai igehirdetésnek is a középpontjában ez a diadalmas és győztes Krisztus áll, aki legyőzte minden ellenségünket, aki megszabadít bennünket minden nyomorúságunkból, aki mellénk áll minden szenvedésben, betegségben, fájdalomban, és aki reménységet ad és átvisz bennünket ezen az életen az örök boldogságba. Ezt nagyon jó elmondani és azt mondani rá, hogy ezt hiszem, aztán a mindennapokban nagyon nehéz újra és újra ebből élni. De Isten népe számára létkérdés, hogy az identitása legfontosabb meghatározója legyen, hogy mi a győztes Krisztus megigazított népe vagyunk. Úgy szeretnék erről most beszélni nektek, hogy ez nem egy ilyen lelkesítő, motiváló beszéd akar lenni, amiben ezt elmondom sokféleképpen, és akkor fél óra múlva már félig a föld felett fogjuk érezni magunkat, és rájövünk arra, hogy igazából minden nap ezt el kéne mondani egyszer, egy ilyen reggeli kis keresztény mantra, és akkor onnantól jól vagyunk, semmi nem fenyeget bennünket. Nem ez a célom, hanem hogy arra irányítsam a figyelmet, hogy miért kell emlékeztetni magunkat erre a bizonyos megigazulásra, erre a megigazított, helyreállított állapotra, hogy ne fosszon meg bennünket a gonosz attól, az örömtől és szabadságtól, amire Isten hív minket. Még a bevezetésben hadd mondjam el röviden azt, hogy mint mindenkinek ezen a világon ma, embernek és közösségeknek, Isten népének is az egyik legfontosabb kérdése az identitás kérdés. Hogy ki vagyok én, és kik vagyunk mi Krisztusban. Mindenki ezt boncolgatja. Ezt keresi mindenféle módszerekkel. Mit jelent az számunkra, hogy mi hozzátartozunk? És tudjátok, mi az izgalmas, hogy nagyon sokan próbálják megmondani Isten népéről, rólad is, rólam, de most maradjunk így a gyülekezet közösségénél, úgy általában a keresztényekről. Nagyon sokan próbálják megmondani, hogy ők kik. Van erről véleménye például a környezetünknek és a külvilágnak. Hogy mi kik vagyunk, és milyennek kellene lennünk. Ez a világ sokszor felhatalmazva érzi magát, hogy elmondja, hogy a keresztényeknek hogy kellene viselkedni, miben kellene tevékenykedni, miben kéne láthatóbbnak lennie, miben kéne láthatatlanabbnak lennie, miben nem kéne véleményt formálnia, és hogy egyáltalán mit is jelent kereszténynek lenni. Kicsit egyébként ilyen vicces, nem? Hogy így, hát köszönjük, de nem ez a forrás, ami meghatározza azt, hogy kik vagyunk. Természetesen Isten népe is keresi azt, hogy ő kicsoda, újra, és az a baj, hogy sokszor azt látom, hogy a gyülekezet, vagy akár az Anyaszentegyház nagyon sokszor nem biblikus, vagy nem igei alapú meghatározásokat tesz, sokszor magából indul ki, vagy idomul a környezetéhez, és lehet erre a kik vagyunk mi kérdésre ilyen megnyugtató válaszokat találni. És harmadszor nem csak a világ, és nem csak Isten népe próbálja meg nem jól megválaszolni ezt a kérdést, de van egy harmadik tényező, a gonosz, a vádló, aki igencsak meg akarja mondani Isten népének, hogy ők kik. Mert alapvetően, és ezt mondjuk ki, nem érdeke az, hogy Isten népe stabil identitásban, mélyen, Krisztusba gyökerezve éljen. És hogyha akár először vagy az Isten tiszteleten, vagy nem követett Krisztus, vagy ez számodra még távol és idegen, ezt igen el kell mondjam, a Szentírás tanúsága szerint létezik gonosz, aki megpróbálja az embert elszakítani Istentől. Miért ennyire fontos ez az identitás kérdés? Mert nincs veszélyesebb annál, mintha Isten népe kizárólag abból a forrásból él, és arra a szóra hallgat, amit Isten mond neki. Nincs veszedelmesebb, mint az a keresztény ember és közösség, aki elhiszi és vallja, hogy elveszett és bűnös emberek vagyunk egyszerre, de Isten megváltott és megszabadított népe. És nincs semmilyen károsztató ítélet ellenünk, és valójában szabadok vagyunk. Nem félünk, rettegünk azoktól az elemektől és dolgoktól, amiket felsoroltunk. Tudjátok, miért veszedelmes ez? Mert ha így él Isten népe, akkor szabad. Akkor nem irányítható. Akkor szabad áldással lenni a világban. Akkor megjelenik közötte Isten országának a valósága. És ez nagyon zavarba ejtő és dühítő annak, aki a félelmek között él, a bűnben él, és ennek a világnak a fogságában él. Ez teljesen természetes. Isten népe, a gyülekezet kontraszt közösség. Azaz nagyon sokszor azt kell képviselnie, ami a környezetétől eltérő. És ma arra szeretném irányítani a figyelmet, és erre hívlak benneteket, hogy engedjük magunkat ebben bele, mit jelent számunkra, hogy mi Isten megigazított, megszabadított, szabad népe és szabad gyermekei vagyunk. És ezt úgy teszem, még egyszer mondom, hogy nem fel akarom tuningolni, hogy ezt mondd el sokszor, és működik. Helye van Isten előtt a kétségeknek ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy te ezzel éppen küzdesz. Lehet, hogy nagyon távoli tőled ez az egész, hogy azt mondod, hogy én ebben éltem évekig, de most éppen kiábrándultam. És ennek is helye van Isten előtt. Mert ez, hogy Isten népe a megigazultak közössége, és hogy mi szabadok vagyunk, ez a közösség hitvallása, amiben el tudjuk hordozni, hogyha egyenként esetleg ebben gyengék vagyunk, vagy kérdéseink vannak, ugye értitek? Ezeknek is helye van Isten előtt. De Isten arra hív, hogy ezt az állapotot vele harcoljuk meg. Először arra a három kérdésre, és konkrétan a megigazultságra szeretnék fókuszálni, amiről itt beszél Pál, aztán az üldözésnek a valóságáról, és végül pedig a hitvallás jelentőségéről szeretnék szólni. Az apostol feltesz három kérdést, ezt ilyen költői kérdésnek is szokták mondani, hogy akkor kicsoda választhat el Isten szeretetétől, ki vádolja Isten választottait, és így nagyon jól körvonalazódik, hogy mi az a három dolog, ami megfoszt bennünket a Krisztusban nyert igaz identitásunktól. A vádlás, a kárhoztatás, és az Istentől való elválasztottság állapota. Ez a három dolog. Ez utóbbi, amire a Biblia a bűn szót szokta egyébként használni, az Istentől való elválasztottságnak az állapota. Nem véletlenül beszél erről Pál, és bizonyára látta is ezt, hogy ezek a legmeghatározóbbak, és ő maga is átélte, hogy ezek választanak el Istentől. Egyébként a sorrend alapvetően fordított, mert először jelentkezik a bűn, és a bűn eredményezi, abból fakad a kárhoztatás és a vádlás, ami bezárja az ember. Tulajdonképpen ez a három dolog szakítja el az embert Istentől tartósan. Pál azért beszél erről, mert Isten népén is, és Isten gyermekein is, és minden emberen van mit vádolni, van miért kárhoztatni, és van oka a Szent Istennek távol maradni tőlünk. Ezt az alapállapotot tudomásul kell vennünk, hogy az ember a bűn miatt, az Istentől való elszakadtsága miatt, ez valóság. Ez része annak az állapotnak, amit Isten helyre akar állítani. De erről szól az egész Róma 8, hogy Isten hogyan állítja helyre ezt a kapcsolatot, és hogy Krisztusban, a megváltásban az ő megigazított és megszabadított népe lehetsz. És ez a kettő együtt van jelen. Egyszerre látjuk elveszettségünket, és egyszerre látjuk a megszabadított, megigazított állapotunkat. Ez nem az a fajta elfogadás, amiről a világban nagyon sokat hallunk. Ezt hadd mondjam ki, nagyon fontos az elfogadás, de ezzel tele van a kultúránk, ugye, hogy elfogadás, szeretet, fogadd el magad úgy, ahogy vagy, és amúgy ezek ilyen jól hangzó, nemesnek tűnő dolgok, de Isten nem ezt mondja. Nem azt mondja, hogy elfogadható vagy, szerethető vagy, maradj így, hanem azt mondja, hogy én teremtettelek, szeretlek, de ebben az állapotban elveszett vagy, távol vagy tőlem. Méltó vagy a büntetésre, de én megszabadítottalak, és kifizettem az árat, érted? Megigazítottalak, és hogyha bennem hiszel, a Krisztusban hiszel, akkor olyan vagy, olyan tisztának látlak, mintha Krisztus áldozatában teljesen megtisztulnál. És ebben az állapotban a tén elfogadott, szeretett gyermekem vagy. Lehetne teológiai vitát folytatni, hogy az ember mielőtt elfogadja a megváltást, elfogadható-e Isten szemében, nyilván mint teremtmény igen, de a kettő között azért van különbség, értjük? Az elsőben ez a minden feltétel nélkül elfogadható és szerethető vagy, ott nincs megnevezve a bűn, nincs megnevezve az elveszettség. Ezért nincs szükség a megváltásra. Ennél szomorúbb és nyomorultabb létet nem tudok elképzelni. De Isten azért küldte el az ő szent fiát, hogy helyreállítson bennünket, és ebben a helyreállított állapotban élhessük meg azt, hogy mit jelent tényleg szabadnak lenni. Ezért a megigazult állapotban lévő Isten népe akkor hűséges az evangéliumhoz, hogyha ezt hirdeti. Nem csak a kegyelmet, nem csak az Isten szeretetét, értitek? Nagyon fontos, hanem a kontextusát is. A történet nem onnan indul el, hogy Isten szeret, hanem onnan indul, hogy Isten szent, és ő megszabadít, és ő magához ölel a kegyelem által. Azt látom, hogy ettől gyakran félünk, és talán azért, mert a kulturális válasz erre az, hogy kirekesztőek vagyunk esetleg, vagy nem tudom, ítélkezőek, arra is hallottam, hogy egyenesen bántalmazók. Pedig ez az Isten igazsága. Pál nagyon hosszan beszél a római levélben előtte, és a 7. fejezet végén eljut ennek a mélységére, ennek az elveszett állapotnak a mélységére, és így kiállt a 7. fejezet 24. versében, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. És ezután mondja ezt, hála a mi Urunk Jézus Krisztusnak, aki megszabadít. Ő általa van szabadultunk az Atyához. Az útja pedig ennek a bűnbánata, megtérés, és az ebből fakadó újjászületés, és utána jön ez a bizonyos megigazulás, amiről most beszélek, ez a megigazított állapot. Mindez egyébként a Szentlélek munkája, ezt pontosan tudjuk, és talán ezek a szavak ismerősen csenghetnek, mert a tavalyi nyári táborunkban erről volt szó. Megigazulás után még van ugye a megszentelődés is, de ezeket nem szeretném most kifejteni az idő korlátozottsága miatt. Szeretném visszaidézni szó szerint azt, amiről a tavalyi nyári táborban beszéltünk. Remélem, hogy sokan fogtok emlékezni rá. Mert nagyon fontos, hogy ezek a dolgok a helyén legyenek a szívünkben, és lássuk ennek, amit meg lehet érteni az Isten igéből, a sorrendjét és az egymásra épülését. Akár csak azért, hogy meg tudjunk újulni ebben is, tudjuk emlékeztetni magunkat erre. Így volt rólunk, közöttünk szó erről tavaly. A Szentlélek munkájának a jele az, ha az ember rádöbben az elveszett állapotára. Látni kezdi a bűneit, és az fáj neki. Többé pedig nem hárít, nem vádaskodik, nem másra mutogat, hanem saját nyomorúsága tudatában értékeli a helyzetet. Úgy szoktuk ezt mondani, hogy megadja magát Istennek. Ez egy olyan csodálatos pillanat egyébként, mikor befejezem a mindenféle hibáztatást, okokat, gyökereket fölfedni, meg minden, hanem egy ponton megállok, és tényleg így azt mondom, akkor így fel is emelem a kezem, hogy megadom magamat neked, Uram. Megadom magamat. Nem menekülök tovább. Elveszett vagyok, szükségem van a te kegyelmedre. Igen, más is vétkezett ellenem, és én is más ellen. A bűnbánat az az állapot, amiben az embert ugyanakkor Isten nem hagyja egyedül a bűnnel. Ha Krisztushoz fordulunk, bocsánatot kérünk tőle, akkor megkapjuk az ő bűnbocsánatát. Isten nem úgy működik, mint az a szülő, akitől a gyerek bocsánatot kér, és azt mondja neki, hogy jó, majd beszélünk, vagy majd én eldöntöm, vagy menj a szobádba, és majd visszatérünk rá, ugye, és akkor hadd egy ilyen moratóriumot a szülő, hogy hadd gondolkodjon, nem tudom, miről gondolkodna olyankor a gyerek, de a lényeg az, hogy tehát Isten így nem szórakozik velünk, hogy akkor így főj a levedben egy kicsit, hanem amikor igaz bűnbánattal előtte vagyunk, akkor ő odalép, és körülvesz bennünket. A bűnbánatot tartó ember ugyanis, amikor Krisztusban bízik, akkor tőle várja a megoldást, a szabadulást. A megtérés ez a fordulat, amikor elfordulok a bűntől, és odafordulok Krisztushoz. Amit az életünkben egyszer meg kell tennünk, ha még nem tettük, akkor gyere, hívlak erre ma. Ha pedig már megtetted, pontosan tudod, hogy újra és újra így vissza kell fordulnunk Krisztushoz. Elismerve azt, hogy rá van szükségünk, és ez nagyon nehéz, főleg egy aktív embernek, főleg egy olyan embernek, aki megszokta, hogy irányítja az életét, hogy kontrollál, hogy vezet, hogy kézben tartja a dolgokat, azt mondani, hogy tehetetlen vagyok, hú-hú, az az egyik legnehezebb. Annak pedig, aki tehetetlenül szokott sodródni, és inkább passzív, ez azért nehéz, mert a végén még Isten aktivitást ad. És amikor azt mondom, hogy tehetetlen vagyok, és megszabadít, akkor azt mondja, jó, akkor most már csinálhatod. Azért ez is félelmetes. Szóval, vissza a megigazoláshoz. Ez volt a bűnbánat, megtérés. És akkor azt mondtuk tavaly nyáron, hogy az ember ingyen kegyelemből igazul meg a Krisztusba való váltság által, és a megigazulás az nem más, mint a felmentő ítélet. Isten igaznak nyilvánít bennünket, noha nem vagyunk azok. Krisztuson keresztül tekint ránk. Az a kifejezés, hogy megigazulás, ami nekünk ilyen furi lehet ma, az eredeti kifejezés a jogi szaknyelv jellegzetes fogalma, ami a felmentő ítéletet jelenti. Ítélet felfüggesztését jelenti. Arról az eljárásról van szó, amikor a vádlottat vétkesnek találják és elmarasztalják, de az ítélet végrehajtását felfüggesztik. Az Úr azonban velünk ráadásul úgy tesz, hogy visszaesés esetén nem mondja azt, hogy na jó van, eddig tartott a kegyelem, megbocsátottam, és ennyi ideig felmentettelek, most már le kell töltened. Hanem Krisztus, értsétek jól, helyettünk letöltötte a mi büntetésünket. Ezért református keresztényként és sok-sok keresztényként és a keresztényekkel együtt a világban valljuk, hogy a megigazuláshoz a cselekedeteinknek semmilyen köze nincsen. Calvin egyenesen azt mondja, hogy a mi cselekedeteink olyanok, mint az éjszakán a ragyogó csillagok, amelyek napfelkeltével elveszítik a fényességüket. Hány csillagot látsz? Jó, van, amit lehet látni kivéve, mondjuk hajnalban az est hajnal csillagot, de egyébként napközben nem látjuk a csillagokat. A megigazulás teljességében ajándék, és hadd olvassam fel itt végül még a Kejdebergi K.T. 60. kérdés feleletét. Bár a lelkiismeretem vádol, hogy Istennek minden parancsolata eljön, súlyosan vétkeztem, és noha azoknak egyikét se tartottam meg, sőt, még mindig hajlandó vagyok minden gonoszra, mindazonáltal Isten ingyen kegyelméből, nekem tulajdonítja Krisztus igaz voltát és szentségét, mintha soha semmi bűn nem cselekedtem volna, sőt, mintha mindenben olyan engedelmes lettem volna, amilyen engedelmes Krisztus volt. Hát ez csodálatos. Arra hívlak ma, hogy ebben erősödjünk meg. És ezt kérjük Istentől, hogy ennek a valósága, ennek a megigazított állapotnak a valósága járjon át, és hasson át bennünket. De egy pillanatra hadd lépjek még vissza, és hadd osszak meg veletek egy példát. A megigazult állapothoz ugye említettem, hogy szükséges, hogy az ember bűnnek tudja nevezni a bűnt, és ki tudja mondani, hogy az, ami bűn, az tényleg bűn. Nem csak amit én elkövettem, de amit engem ellenem elkövettek. És sokan ezzel küzdenek Isten népében, hogy nem csak a saját bűnösségük a kérdés, hanem az, hogy hogyan dolgozzák fel, és hogyan lehetnek új emberré akkor, hogyha ellenük, ha velük szemben vétkeztek. És azt kell, hogy mondjam, hogy amikor a gyülekezetben bűnbánatra hívunk benneteket, és így megyünk Isten elé, és bűnnek nevezzük a bűnt, az a másik oldalról is felszabadító, amikor ellened vétkeztek, mert így tudsz megbocsátani. Nagyon sokszor az áldozatok, akik ellen vétkeztek, azok, akik elkövették ellenük, azokat felmentik, vagy kisebbítik, vagy hibáztatják magukat, és Isten úgy is igazítja meg, és szabadítja meg az ő népét, hogy az ő jelenlétében kimondható az is, hogy ellenem vétkeztek, és hadd osszak meg ezzel kapcsolatban egy példát. Egy gyülekezeti tagunk mondta nekem ezt a történetet, a minap, és felhatalmazott rá, hogy elmondjam név nélkül. Nem lelkigondozói beszélgetésben, hanem konkrétan odajött, és elmondta, mint bizonyságot. És azt mondta, hogy ő fontosnak érzi, hogy ezt tudjuk, és ezt tudjam. Azon a bizonyos február 18-ai vasárnapon ő is jelen volt, és hallgatta azt a bizonyos igehirdetést, amire annyira érzékenyen reagáltak sokan, amiből mindenkinek mindenféle véleménye van, és ő is itt volt akkor, hallgatta az igehirdetést. És eljutott a szívéig annak az igehirdetésnek a számomra egyik legfontosabb üzenete, hogy a bűnt bűnnek kell nevezni, és bűnbánatra hívunk mindenkit, és nem mi is másolhatunk, és nem úszhatjuk meg Isten előtt ezt a kérdést. És ahogy jelen volt az Isten tiszteleten, elhangzott a bűn bűnnek nevezése, és az is, hogy bocsánatot kérhetünk azoktól az áldozatoktól, akiket bántottak, konkrétan a pedofília ügyében. És erre a gyülekezeti tagunkra ebben a pillanatban, ezen a ponton rászakadt a saját története. És megosztotta velem, hogy az ő története az, hogy ő is egy ilyen áldozat egy másik történetben. 7 évesen az általános iskolás tanítónénének a férje által, és ezt csak azért osztom meg, mert ez is a konkrétumokhoz kell, hogy tartozzon, a bűnt bűnnek kell nevezni, és az volt a keményebbe, tudjátok, hogy ő ezt a dolgot már letette Isten elé, elhessegette magától. És ahogy itt ült az Isten tiszteleten, és ahogy hallotta ezt az igehirdetést, és ahogy közel jött ez az egész, a napnál világosabbá vált számára, hogy ő is egy pedofil áldozata lett. És ez a világosság őt Isten jelenlétében nem maga alá temette, és nem a szégyen borította el, hanem felszabadította őt. Hogy kimondhatta Isten előtt, hogy vétkeztek ellenem, de az Isten szeretete ennél nagyobb, és az Isten helyreállító munkája ennél nagyobb. És nem csak saját magunk bűnös állapotára nézve fontos ezt kimondani, ismétlem, hanem amikor ellenünk vétkeztek. Felszabadította őt Isten jelenlétébe, hogy kimondhatom, hogy ami ellenem történt, az bűn. És értitek, hogy ha ezt valakinek így elmondjuk, hát azt mondja, hát persze, hogy bűn. De amikor valaki benne van, akkor nem biztos, hogy ezt ki tudja mondani. És ő az Isten jelenlétében ezt itt ki tudta mondani először magában. És az utána levő hetekben ezt tapasztalta, hogy hogyan szabadítja fel, hogy világosságra kerülhetett ez a dolog, és kimondhatta, hogy ez bűn. És aztán hogyan vette őt körül a mennyei atya az ő szeretetével. Hogy ő az ő megigazított szeretett gyermeke. És már nem ez az áldozat szerep, vagy ez az állapot határozza őt meg. Ő Isten helyreállított gyermeke. Így azon az Isten tiszteleten valami csodálatos dolog indult el, dicsőség legyen Istennek. És ez a szívem vágya, hogy a gyülekezetünkben, a saját életünk történeteiben ilyen módon tisztulhassunk és újulhassunk meg. És lehessünk Isten megigazított népe, aki bocsánatot nyert, és képes bocsánatot adni. Ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha ebben a megigazult állapotban és megtisztított állapotban vagyunk. Még 2 dologról röviden hadd beszéljek nektek, ígértem nektek az üldözésről és a hitvallásról. Mert ez nagyon-nagyon szép, hogy Istennek ez a megigazított, megtisztított népe vagyunk, szuper! De azt mondja az ige, és azt látjuk, hogyha ennyire hangsúlyozza az apostol, hogy semmi nem választ el az Isten szeretetétől, és ez az üldözés itt előjön, és elmondja, itt ki is emeli, hogy miatta üldöznek bennünket. Nyilvánvaló, hogy Isten népe, hogyha felvállalja ezt a helyzetét, ezt az állapotát, és az Istenről való bizonyságtételt Krisztusért, üldözni fogják ebben a világban. A sötétség ugyanis nem fogadhatja be a világosságot, és ráadásul, ahogy múlt vasárnap is hallottuk, egy szellemi harcban vagyunk, nem semleges területen élünk. Ha Isten népét nem üldözik, tudjátok, nem válik láthatóvá és elkülöníthetővé a környezetétől, akkor elveszítette az identitását. És ez nem azt jelenti, hogy mindenképpen véres üldözésekre van szükségünk, de készüljünk fel, és nem kell ettől félnünk, vagy Isten elé vihetjük a félelmeinket. Ha áldást leszünk a környezetünkben, és felvállaljuk azt, hogy kik vagyunk Krisztusban, akkor könnyen lehet, hogy megbélyegeznek bennünket, akár elutasítanak, elszigetelnek, kirekesztőnek tartanak. És ezek még az üldözésnek az enyhébb formái. El kell fogadjuk, hogy Isten megigazított népe, győztes népe, harcoló nép ebben a világban. Láthatóvá lesz a különbség egyre inkább, de hisszük, hogy Isten meg fog bennünket ebben tartani. Csak vállalnunk kell a vele való közösséget. Közben pedig természetesen kapcsolódásra hív Isten a környezetünkkel, nem válhatunk külön, nem zárkózhatunk be. Az is egy ilyen hamis identitás képző elem, hogyha különbnek, ha jobbnak gondoljuk magunkat a környezetünknél. Isten népe az üldözöttek, az üldözések közepette is a megigazultak közössége. De hogyha elveszíti az alázatát, akkor az önigazultak közössége lesz. Isten szabadítson meg bennünket ettől az üldözések, a kihívások idején is. És végül a hitvallásról, egy csodálatos hitvallással zárul ez a felolvasott ige. Ami annak a bizonyossága, hogy semmi nem választ el már az Isten szeretetétől. Megrendítő olvasni, hogy hogyan reménykedett Pál, aki ezt fogalmazta, és hogyan kapcsol minket egybe keresztjének 100 millióival most is ez a hitvallás. Ezt mondja Ravasz László erről, amit a végén olvastunk, és amiről nem sokára énekelni fogunk. Az Isten szeretetében gyökerező ember és gyülekezet újra és újra megerősödik ebben a hitbizonyosságban. Isten elfogad és szeret, és semmi nem változtathatja meg a hozzáállását irántunk. Benne hiszünk, mert ő hűséges az ígéreteihez. Ez a felsorolás a hűséges Istent magasztalja. Erre hív bennünket is a mi Urunk. Mennyire tudjuk közelengedni ennek a valóságát magunkhoz? Mennyire tudjuk elfogadni, hogy ez szabadíthat meg a félelmeinktől, ezáltal lehet ott velünk Isten a küzdelmeinkben, és hogyha ideig, óráig bármi elválaszt is az ő szeretetétől, ő visszafogad bennünket. Ma pedig ennek a visszatérésnek az ideje van. Az úrvacsorai közösségben menjünk együtt Istenhez. Gyere hozzá, hogyha leleplezett a bűn tekintetében. Gyere hozzá, ha kétségeid, ha kérdéseid vannak. Gyere hozzá, ha rájöttél, hogy túl nagy jelentősége volt, akár a saját identitásodban, hogy ki mit gondol rólad. Gyere hozzá, ha fáradt vagy, ha elcsükkedtél, hogyha gyászolsz, ha félsz. Gyere hozzá akkor is, ha arra döbbentél rá te is, hogy ellened vétkeztek, és szükség van arra, hogy meg tudj bocsátani Isten megigazított gyermekeként. Erősítse meg bennünket a mi Istenünk abban, hogy ő gondoskodik rólunk, hogy ő tart minket, és az ő hűsége velünk lesz, amíg áll ez a világ. Ámen.
Jöjjetek, imádkozzunk!
Hát azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Köszönjük, Atyánk, hogy ma is volt szabad hozzánk. Hálásak vagyunk, hogy feltámasztottad Krisztus Jézust a halottak közül, és életre keltett halandó testünket a bennünk lakó lélek által. Magasztalunk téged, Atyám, mert a te gyermekeid lehetünk. Köszönjük, hogy örökösök lehetünk, és tapasztalhatjuk a szeretetedet. Kérünk, ha várakozunk valamire, akkor te adj reményt és kitartást. Kérünk a betegekért, hogy adj szabadítást és gyógyulást nekünk. Kérünk a gyászolókért, hogy adj vigasztalást. Hálásak vagyunk a gyülekezetünkért, hogy közösségben lehetünk. Szentlélek, köszönjük, hogy segítesz erőtlenségünkön. Hálásak vagyunk, hogy amiért imádkoznunk kell, és nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, akkor maga a lélek eselezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Így kérünk a gyülekezetünk közösségéért, kérünk egyházunkért, kérünk vezess világi vezetőinket. Kérünk, hozd el a békességet, ahol békétlenség van a világban. Kérünk, hadd élhessünk harmóniában a környezetünkkel. Hálát adunk Istenünk, hogy semmiféle teremtmény nem választhat el minket szeretetettől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Mondjuk el együtt a mi atyánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindenki kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.